Dabóczi Kálmán, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt a 3-as metróhoz kapcsolódó autóbuszpótlás szolgáltatás vásárlás ügyéről volt szó. Ugye a közbeszerzési döntőbizottság tehát felfüggesztette, illetve leállította ezt a folyamatot. Mi történik most?
Egész pontosan felfüggesztette szeptember 23-án, majd a mostani döntésével megsemmisítette. Nem csak egy korábbi fázisába utalta vissza, hanem a legkorábbi indító fázisig visszadobta az eljárásnak a lebonyolítását. A BKK számára a következő opciók állnak rendelkezésre, vagy szakmailag olyan mértékig nem értünk együtt ezzel a döntéssel, hogy bírósági úton megtámadjuk. Ezt különösen és jogorvoslattal írunk. Ez különösen azért megfontolandó, de ezt most vizsgáljuk, és addig semmiféle egyoldalú lépés bizonyosan nem teszünk, amíg egyébként a főváros ez irányú szándéka nem egyértelmű, hogy hogyan értékeli a közgyűlés a kialakult helyzetet. Egy 40 millió forintos bírságot is kirót, ami egyébként egyszerűen számunkra értelmezhetetlen és indokolatlan, hogy egy ilyen típusú szempont, amit fölvet az indoklásba, az valóban alapvetően egyáltalán megsértettük a közbeszerzési törvényt, vagy nem. Másik pedig, hogy ez ilyen mértékű büntetés vonna-e maga után, amennyiben valóban megsértettük-e. Ez azért is érdekes, mert hogyha visszatekerjük kicsit a történet kerekét, azért minden közbeszerzési eljárás azzal indul, hogy ezt a közbeszerzési hatóságnak benyújtjuk. A közbeszerzési hatóság, van egy MVM rendelet, ez nem villamosműveket jelent, hanem a miniszterelnökséget vezető miniszternek a rendelete, 44/2015-ös rendelet, valahol ott a 10. paragrafus környékén mondja ki, hogy egyébként ezeknek az előzetes időszakos tájékoztatóknak a jogszabályoknak való megfelelőségét ellenőrzi. Ez ebben az esetben is így történt, mi föltöltjük arra az elektronikus felületre a pályázatot, ő ránéz, megnézni, hogy hol vannak, e-mail címhelyre írjunk e-mail címet, itt ezt nem kell kitölteni, hanem azt kell kitölteni, ilyen apró technikai hiányputlások megtörténtek, majd befogadta a dolgot. Mi abban a hiszemben jártunk el, hogy a jogszabályoknak teljes körül megfelel egyébként a pályázatunk. Ezt igazolja azt, hogy egyébként az összes korábban hasonlóképpen lebonyolított pályázat is ugyanilyen beltartalom volt, ugyanilyen szövegezéssel, tehát ilyen típusú újdonság nem volt benne. Eljárás rendjében új, mert egy speciális közszolgáltatókra vonatkozó gyorsított és sürgőségi eljárást választottunk, tekintettel a 3-as metró műszaki állapotára. Tehát most ott vagyunk, hogy olyan dologért marasztal el a döntőbizottság, amit mi legjobb hiszemben abba tudat voltunk, hogy egyébként jogszabály követő módon és legjobb szakmai tudásunk szerint látjuk el. Ha most új pályázatot kellene írni, nagyon nehéz helyzetben lennénk, nem nagyon tudnék mit módosítani rajta, legfeljebb beírom, hogy igen, a szolgáltatásvásárlás azt jelenti, hogy szolgáltatásvásárlás. Az, hogy jogi útra megy ez a dolog, vagy nem, azt is mérlegelnünk kell, hogy nem vált-e okafogyottá. Tehát egy ilyen típusú jogorvoslat elején mikor kerülhetünk abban a helyzetben, hogy ezt a tendert érvényesen újra kiírva olyan szövegezés, ami nagy valószínűség szerint nem fogja senkinek a nem tetszését kiváltani a kör végén, ez egy nagyon komoly bizonytalansági tényező. A közgyűlés fogja mérlegelni, hogy ebben a helyzetben okafogyott-e ez a tender kiírás, vagy pedig más utat kell választanunk.
Mi lehet a más út, hiszen buszok nyilván kellenek ahhoz, hogy pótolják a 3-as metrót, addig amíg a felújítás zajlik.
Hogy a korábbi beszélgetés részben jeleztem, a 3-as metrónak egy tervezett ütemes pótlása, ami a organizációs tervek szerint több fázisban bonyolódna le. Annak az első fázisaként a déli szakaszt kellene pótolni, és a déli szakasznak a pótlása az azt jelenti, hogy nagyságrendileg körülbelül egy 70 buszra lenne szükség. Ez nem csak vonali szintű, hanem ebben már bizonyos csatlakozó hálózati elemeknek a forgalom sűrítése is, menetrendi sűrítése is beletartozik. Tehát ezt a mennyiséget, hogyha szükséges, mi erre kidolgozunk, és természetesen már korábban is gondolkodtunk, hogy mi van a BCD forgatókönyv bekövetkezik. Jelenleg azt tudom mondani, hogy ezeknek a forgatókönyvnek a validálása van, és megnézni, hogy milyen mozgásterünk van, akár szolgáltatási szerződésben lehívható opcionális lehetőségek, akár a BKV-nál saját beruházási forrásból pótlagos hitelfelvétel nélkül történő járműbeszerzések, legyen az új használ, meg kell nézni ezt a teljes étlapot, ezeknek az összerendezése és aktualizálása folyik most, és ezzel kell mind a főpolgármesterhoz, mind pedig a közgyűléshez fordulunk, hogy mi ilyen módon tudjuk kezelni ezt a helyzetet. Én egy dolgot vállalok, hogyha ez egyébként bekövetkezik, tehát nem tudunk egy új szolgáltatás vásárlási tender keretén belül normálisan tovább menni, akkor természetesen, ha az infrastruktúrális felújításnak a műszaki feltételei, közbeszerzési feltételei adottak, ne ezen múljon a hármas petrópótlásnak a megkezdése. De ez csak a megkezdése, az első szakaszra vonatkozik, a teljesnek a pótlása az még további intézkedéseket és erőfeszítéseket igényel, de fókuszáljunk egyelőre arra, hogy megkezdhető legyen a hármas metró felújítása, ez a legnagyobb kihívás.
Nyilván nem az egyetlen szempont, de a BCD-E variáció mindenképpen drágább lesz, mint az A variáció volt? Tehát a közbeszerzésen szolgáltatás vásárlásra pótolni a késő kapacitásokat?
Azért nem lehet erre egyértelmű igen nemmel válaszolni, mert attól függ, hogy egyébként a BC megoldásban mik vannak. Ha ebben mondjuk benne van olyan, hogy felújított régi buszokat még működőképes állapotban tartunk, mert hogy vészforgatókönyv esetén ezt sem lehet természetesen kizárni, azzal viszont romlik a szolgáltatás színvonala, mert hogy a mostani átlag életkor, alacsony padlós arány, környezetvédelmi besorolás egyebekben nem tudjuk azt a színvonalat tartani, mint amit egyébként kellene. Csak hogyha választani kell, hogy a hármas metró utasforgalmát valamilyen módon elszállítani, vagy pedig ilyen módon szolgáltatási szintbe kompromisszumot kötni, akkor a szállítási kötelezettség úgy érzem, hogy egy felelősebb és magasabb szintű kötelezettség, mint az, hogy csak akkor pótoljuk a hármas metrót, hogyha minden vadonatúj eszköz rendelkezésre áll.
Tud ön ma mondani egy egészen biztos időpontot, amikor a hármas metrónak a felújítása így is úgy is elkezdődik?
Nem tudok, és szerintem senki nem tud, hiszen azoknak a közbeszerzési eljárása folyamatban vannak, és azok is jelentős jogi, illetve árazási problematikába ütköztek. Jelenleg nem látni, hogy az a forrás, amit ezeknek a pályázatoknak az árajánlatai tükröznek, ez milyen módon és hogyan teremthető elő.
Ugye, amikor a hármas metróról kezdtünk beszélni, akkor én idéztem a Tarós István főpolgármesternek a levelét, amit ugye a BKV vezérigazgatójának írt, ugye beszéltünk erről érintőlegesen, hogy tehát, hogyha valami problémát észlel, akkor állítsa le a hármas metrónak közlekedést. Másként üzemeltetik most a hármas metró? Tehát más jellegű odafigyeléssel sűrűbben ellenőriznek? Mi történik most a hármas metrónak a jelenlegi rendszerében?
Sokkal nagyobb és sokkal körültekintőbb ellenőrzés zajlik, gyakorlatilag napi szintű bejárások, egyeztetések, közlekedési hatóságok történő kapcsolattartás és jelentéstétel van, pont azért, hogy ne történhessen semmi olyan dolog, hogy, és itt nem is a leállítás a kérdés, hanem az, hogy amikor minden nap megkezdi az üzemet, hogy annak az üzemkezdésnek a biztonságos feltételei valóban fönnállnak-e vagy nem. Ez a kritikus kérdés. Ha napközben történik valami rendkívüli esemény, akkor ugyanúgy cselekszünk, mint egyébként összes többi más esetben, amikor valami műszaki meghibásodás van, biztosító berendezés, vagy távközlési berendezés, bármi lehetetlené teszi, hogy ott az forgalmat biztonságosan le lehessen bonyolítani. Tehát igen, egy fokozott felügyelet van, fokozott odafigyelés. De az, hogy egyébként pontosan milyen állapot van, arról mindig az aktuális operátor tud érdemben nyilatkozni, tehát én nem is merek és nem is tudok helyettük nyilatkozni, hogy ott a bejárások során mennyi múlik a humán erőforrásnak a odafigyelésén, tehát hogy a szakemberek, amikor bejárják, akkor az ő gondoskodásukon mi múlik, és objektív, mikor következik be az állapot, amikor felelősen ki kell jelenteni, hogy nem szabad megkezdeni az üzemet, mert nincsenek meg hozzá a biztonságos feltételek. Ez az operátornak a feladat.
De egyébként ezt most minden reggel lefutják ezt a protokollt, vagy minden héten, tehát gyakorlatilag minden reggel kell arról dönteni, hogy most el lehet-e indulni biztonságosan?
Ez, hogyha nincs ilyen műszaki állapotban, akkor is gyakorlatilag ez van a járműveknek kiadásánál, minden ugyanaz a fajta ellenőrzés és belső protokoll, ez végigfut, csak azért, mert egy ilyen kiélezett közpolitikai reflektorfénybe került az egész téma, ezért mindenki van egy sokkal nagyobb teher és dug, hogy nehogy valami olyan történjen, hogy utána azt lehessen mondani, hogy felelőtlenül üzemeltették a hármas metrót. Tehát értelemszerűen az operátoron nagyon nagy a felelősség, hogy milyen körülmények között engedi működőképesen. Jelenleg minden nap megkezdi, működik, erről a BKV vezérigazgató tud nyilatkozni, de hogy egyébként ennek a feltételei mikor és milyen módon állnak föl. A mostani jelekből olvasva minden nap azért nem szabad azzal riogatni az embereket, hogy életveszélynek vannak kitéve a hármas metróra felszállnak. Ezzel kapcsolatban volt is poénkodás a internetes felületeken, ilyen kis égő plusz villamosok meg egyebeknél. Az ötlet egyébként nagyon zseniális volt, csak nem biztos, hogy hármas metróval kellene ilyen módon viccelődni, nekem csak ennyi volt a problémám vele.
Jó, tehát ugye a hármas metró felújításának a menetrend ez majd valamikor kiderül, amikor az összes közbeszerzési eljárás lezajlik, viszont folyik a Róbert Károly körútnak a felújítása.
Igen.
Ütemesen, tehát kész lesz időben? Ugye ez egy klasszikus magyar kérdés szerintem, amióta én 50 éves vagyok, nagyjából amióta emlékszem, mindig ez egy ilyen útfelújítási kérdés Magyarországon. Szóval kész lesz időben?
Én legjobb tudásom szerint, és ahogy látjuk, ütemesen halad a projekt, igen, kész lesz időben, ez 2017 május közepére be kell, hogy fejeződjön, nem csak azért, mert ez a beruházás nagyon nagy mértékben kapcsolódik egyébként a vizes VB-hez, egyébként más területen kapcsolódó infrastruktúrális beruházásokhoz, hanem azért is, mert nem szeretnék indokolatlanul hosszú ideig fönntartani az utasokat, és akadályozni a közlekedését. Néha van egy furcsa érzésem, hogy az újságcikkeket olvasva, és újságíróknak is a megnyilatkozását látva, mintha az a kép alakulna ki bennük, hogy ilyen titkos szobákba üsszelőnek emberek, és reggelente azon gondolkodnak, hogy hogyan lehetne megnehezíteni a fővárosiak életét. Hogy hangoljuk össze úgy a lámpákat, hogy direkt bosszúságot okozzunk, hol újítsunk föl úgy szakaszokat, hogy direkt kellemetlenséget okozzunk. Van elég koordinációs kihívás és feladat a fővárosban. Nagyon sokféle infrastruktúrális felújítás folyik párhuzamosan. Vízvezeték, gázvezeték, csatornák, elektromos művek, díszvilágítás, közlekedési rendszerek, és ezeknek mind az összehangolt felújítás, a koordinációja tényleg egy ember feletti feladat. És ezt színezi, vagy fűszerezi meg az, hogy egyébként a projektek tervezett egymás utániságát, vagy egyidejűségét folyamatosan közbeszerzési eljárások elhúzódása, a tervezhetetlen ütemezése, európai uniós források rendelkezésre nem állása, és egyéb apró kis időjárási körülmények, mennyire enyhe a tél, és mondjuk egy Szél-Kálmán tér felújításánál milyen extra körülmények jönnek még be, és akkor még bombát találunk, egyéb más dolgok. Tehát, hogyha ezeket a függő változókat összerakjuk, akkor egyébként tényleg emberfeletti teljesítmény, hogy ezek a beruházások megvalósulnak.
Ha már a koordinációt említettem, amikor legutóbb itt járt nálunk is beszélgettünk, akkor éppen azt hiszem, hogy talán egy ilyen tavaszi-nyári időszak volt, és akkor ráadásul a felújításokhoz még beesett egy-két hétvégi futóverseny, különböző nagy rendezvények. És akkor arról beszélt, hogy jó lenne, vagy kellene, és hogy ön szorgalmazná azt, hogy legyen egy koordinációs központ, ahol minden információ rendelkezésre áll, az összes csatorna felújításról, közművek javításáról, rendezvényekről, mindenről, és egybe lehet dönteni, hogy mondjuk egy eseményt lehet engedélyezni, lehet-e akkor, amikor mondjuk 2-3 hidat le kell zárni. Megvan ez a központ?
Így, mint központ nincsen, bizonyos területeken tudunk előrelépést fölmutatni, akár már azt is, hogyha egyébként fölmegy valaki a budapest.hu honlapra, a fővárosnak a honlapjára, akkor talál olyan vizualizált táblázatokat már, amin egyébként a folyamatban lévő felújítások nyomon követhetők. A Budapest közúttal is dolgozunk még azon a rendszeren, amikor ennek a térképi megjelenítését úgy lehet közzétenni, hogy egyébként területileg is leszűrve sokkal jobban lehet látni. Nem az, hogy mi van, hanem hogy mi vár ránk, vagy mi az, amit koordinálni kell. Ebben a fővárosnak még nagyon komoly házi feladata van, hogy a különböző intézményi szereplők, különböző gazdasági társaságokat egy asztal köré terelje, mi ebben nagyon szívesen segítünk, és ennek a koordinatív feladatait magunkra vállaljuk, mert valahol minden egyes beruházás érinti a közlekedést. Vagy közösségi közlekedést akadályoztat, vagy igényel átalakítást, vagy a közúti infrastruktúrának a kapacitását érinti, valahol sávrezárással, sávszűkítéssel, sáveltolással, vagy bármi egyéb más forgalomtechnikai intézkedéssel szembesülnek, tehát valami közlekedési vonzata van. Vagy csak azzal, hogy az utasokat, utazó közönséget tájékoztatni kell, és azon keresztül is egy nagyon széles kommunikációs csatorna rendszer áll rendelkezésünkre, amikkel el tudjuk érni az utazókat.
Ha már itt tartunk, a budapesti új tervezett szuperkórház ügyében kikerték a véleményüket, hogy azt mondja, hogy a közlekedés minden érint a közlekedés, és hogy ez egy fontos szempont volt, hogy olyan helyet válasszanak ennek az intézménynek, lendő intézménynek, ami jól megközelíthető a lehető legtöbb formában, szóval bevonták önöket a döntés előkészítésbe?
A BKK-t így közvetlenül nem. Az, hogy a főváros részéről milyen típusú kerületi vagy város vezetést érintő egyeztetések vannak, arról nem tudok nyilatkozni, hogy ott milyen interakciók voltak. Az biztos, hogy ezt nem lehet úgy megvalósítani, hogy a Budapest főváros közlekedés szervője ne legyen érdemben bevonva. Olyan mértékű forgalomvonzó létesítmény szakszóval egy ilyen kórház, ami megfelelő közösségi közlekedési kapcsolat, elérhetőség mind közúti, mind közösségi közlekedés vonatkozásában meg kell legyen. Tehát nem lehet csak úgy ledobni a térképre egy ilyen objektumot, és azt mondani, hogy majd kialakul az élet körülött. Ez sokkal nagyobb előkészítés, körültekintést és egyeztetést igényel. Mivel ez alapvetően nem önkormányzati projektként merült fel, hanem kormányzatiként, ezen a területen is egyébként nagyon nagy szerepe lenne az, hogy a felek sokkal őszintébb, nyílt, közvetlenebb kommunikációval tudnák ezeket szakmai szinten kezelni és megbeszélni. Az ilyen projektek, mint a M3-as úszpótlás tendere, bizony beárnyékolják és megnehezítik ezeket a koordinációkat. Én azon leszek és azon vagyok minden nap, tekintettel arra, hogy korábbi évekből kormányzati oldalról érkeztem, minisztériumban dolgoztam hosszú éveken keresztül, ismerem a szerepet szereplőket, nagyon jó viszonyt is ápolok velük. Teljesen fölösleges és indokolatlan viták és távolságtartás van sokszor a felek között. Ezek szakmai szinten a túlnyomó többségében kezelhetők lennének.
Ugye ezt akartam kérdezni, hogy a most úgy tűnik, hogy véglegesnek tűnő helyszín az közlekedési szempontból mennyire okoz önnek vagy önöknek fejtörést?
Hát a végleges szót én nem tudom értelmezni.
Most véglegesnek tűnő, ezért fogalmaztam így.
Az hogy hova kerül ez a kórház. Én azt mondom, hogy akkor végleges, akkor merem mondani, hogy egyébként mögötte vannak valóban azok a hatástanulmányok és azok a modellezések, hogy ennek a környéknek a megközelíthetősége, mint tömegközlekedés, mint egyéni közlekedés szempontjából hogy alakult. Amíg ezt nem láttuk, nem tudom azt mondani, hogy nyugodt szívvel akármelyik helyszínre rámerni mondani az áment. Egy biztos, ilyen horderei döntést nem lehet hetente változtatgatva ide-oda dobálni és arrébb tologatni. Ezek hosszú évtizedekre teljes környéknek az infrastruktúrális fejlődését, ingatlanpiaci mozgásait befolyásoló események.
Ugye említette a Robert Károly körútfelújítással összefüggésben a 2017-es vízes világbajnokságot. Ennek az közlekedési feladatai, a közlekedési előkészítése mekkora plusz feladatot jelent önöknek? Egyáltalán van-e valami külön csoport, aki azon dolgozik, hogy hogyan lesz a főváros közlekedési megoldva majd a 17-es VB alatt?
Van, de nem szeretném túldimenzionálni a vízes VB-nek a forgalmát. Ha csak részvevő oldalról 30-40 ezer emberrel számolunk egy eseménynél, és hozzáteszik, hogy mondjuk egy szigetfesztiválom a 80-90, majdnem 100 ezer emberével, nem egy ember feletti mutatvány. Itt sokkal inkább az itt lévőknek a közpolitikai érzékenysége, olimpiai döntésre való felkészülési miatt egy nagyon érzékeny dolog, mindenki érezze jól magát, mindenki lássa, hogy minden rendben van, mert nagyon komos döntéshozók is vannak itt, természetesen a versenyzők meg a érdeklődő szurkolókon túl. Maga az utas forgalom létszámát tekintve jelenleg nem egy ember feletti teljesítmény. Ha ez a hármas metró pótlása alatt van, vagy nem, kezelhető volumenű. Az, hogy a tízezret is meghaladó résztvevői létszám milyen kitűzővel, hogy tudja igénybe venni a közösségi közlekedést, ezeken is dolgoznak a szakembereink, erre lesz konkrét megoldás, és a résztvevők pedig egyébként Budapestnek abban a közlekedési rendszerében, ami van 4,8 millió tranzakció egy nap, egy utazási tranzakció, abban ez a esemény önmagában nem egy nagy horderei, az élet ugyanúgy fog menni tovább, csak esetleg több útlezárás, vagy olyan rendkívüli delegáció, vagy egyéb más eseménnyel találkozhatnak. Tehát ez mindenképp egy megugorható, ez össze nem hasonlítható egy olimpiai szintű rendezéssel, ahol mondjuk 3 hétre áll meg a város, és tényleg átmenetileg, időszakilag minden egyes város életében egy rendkívüli eljárásrend került bevezetésre.
Részt vettek az olimpiai pályázat előkészítésében?
Szakmai szinten benne voltunk, nagyon sokat konzultáltunk a adott tanácsadó céggel és a mögötte lévő tanácsadókkal, illetve kormánybiztos úrral is, és ebben is szeretnénk, hogyha a főváros szempontrendszer érdekei minél nagyobb mértékben tudnának érvényesülni, pont azért, mert hogyha komolyan vesszük az Agenda 2020-at, amiben benne van az, hogy hogyan lehet egy élhető, fenntarthatóbb olyan pályázatot benyújtani, ami nem egy adósságtengerbe dönti bele utána az adott várost, aki megrendezte, ebben nagyon komoly innovatív megoldások vannak, mi is ebben segítjük a résztvevőket, hogy bármi infrastruktúrás beruházás, ami a olimpia égisze alatt megvalósul, az majdnem, hogy független az olimpiától is egy értelmes, önállóan életképes, és a későbbiekben is jól hasznosítható elemként jöjjön létre. Kössünk össze olyan hálózati elemeket, katalizálja az olimpia való felkészülés bizonyos stratégiai kérdések, döntések a napvilágra kerülését, a felek tanuljanak meg együttműködni. Én ebben látom az olimpiának egy nagyon nagy hasznát, hogy együttműködésre vannak kényszerítve az érintett felek, és ezáltal tudnak kiforni, és tudnak kialakítani olyan megoldásokat, ami révén az egész városnak, és ezen keresztül az egész országnak jobb lesz.
Hogy beszéljünk egy picit a jövőről, van olyan felújítás a közeljövőben tervben, ami legalább akkora fennakadást fog okozni a közlekedésben, mint a Robert Károly körút? De sokkal régóta hallani mondjuk a Lánchídról, hogy az esedékes lenne, attól mindenki retteg, azt gondolom a belvárosban, hogy ezt egyszer valaki lezárja.
Érdekes, mert közlekedési szakmai szemmel hétvégenként egy Lánchíd nem tölt be olyan horderei szerepet, ugyanígy a Szabadsághídnál is láttuk, hogy idén nyáron le volt zárva, és egy nagyon érdekes új színfolt, egy sajátos szociológiai jelenség lett a Lánchídnak a birtokba vétele, hogy teljesen önszerveződő módon a Budapesten tartózkodók, a Budapesten lakók milyen módon kívánják hasznosítani. Az, hogy egyébként a jövőben ennek megvannak a feltételei, hogyha több hídfelújítás párhuzamosan megy, akkor bizonyosan nem lehet a Szabadsághidat hétköznaponként lezárni, tehát azért ezekre is oda kell figyelni, de az, hogy hosszabb távon egyébként hétvégenként a Szabadsághidat le legyen zárva, nem, az nem egy föltől elrugaszkodott ötlet. Most bizonyosan nem állnak fönn a feltételei ennek a mi megközelítésünk szerint. A másik fontos elem, hogy a Lánchídnál a Lánchíd nem önállóan vizsgálandó projekt. A Lánchíd és az alagút együttes felújítása képez egy egységet, sőt tovább megyek a Duna túloldalára, mert a pesti oldalon, amit egyébként mutatványt megcsináltunk a Clark Ádám térnél, hogy a villamos vágányok korrekció megtörténjen, valamilyen típusú átalakítás és a kettes villamosnak a felújítása is ugyanúgy ennek szerves részét kellene, hogy képezze, amennyiben főváros részéről mondjuk a kettes villamos rekonstrukcióval kapcsolatban végleges döntések megszületnek. Az biztos, hogy egyébként a Lánchíd és az alagút együttes lezárása, tehát ha vagy egyszerre valósul meg a projekt, vagy indokolatlan hosszú ideig azt az egész tengelyt blokkolja, ami 4-5 év, ha a kettőt együtt nézem, az így földi halandó számára kicsit rettenetesnek is tűnhet. És ezt még tetézzük annyival, hogy nézzük meg, hogy mi is zajlik egyébként a várban, és hány párhuzamos nagy beruházás zajlik a várban. Azoknak a megközelíthetősége, közben tartsuk fönt a turistaforgalmat, egyre több intézmény és funkció költözik föl a várban.
Ez a lehetetlen küldetés maga, amit most felsorolt.
Igen, tehát ezeket együttesen mérlegelve kell nézni, hogy egyébként a szakmailag, műszakilag teljesen indokolt felújítás mind az alagút, mind a Lánchíd tekintetében. A Lánchídnál legalább olyan fontos, mint az alagút esetében. Ott és leszakadó elemek az alagútban, sok minden olyan elem van, takaríthatóság, üzemeltetőségi szempontok. Most vizsgáljuk egyébként, milyen belső burkolattal érdemes majd megoldani, látszóbeton, vagy pedig más egyéb olyan típusú csempe, ebben is megy a közös gondolkodás, de itt mindig az összes érintettnek az együttes úgynevezett win-win helyzetre törekvés az, ami megoldhatja a helyzetet, nem kizárólagosan és nem egy oldalon kell meghozni ezeket az intézkedéseket. Egy másik fontos elem az, hogy hát az egésznek a finanszírozási hátterét is meg kell teremteni. Azt látni, hogy ICOP, tehát az közlekedés a fejlesztés operatív program és más EU-s forrásokból egy ilyen típusú felújítás nehezen kivitelezhető, legvalószínűbb forrásként az Európai Fejlesztési Banknak a EIB-nek a hitele és annak a felhasználása az, ami racionálisan adódik.
Tehát időpontot ne is kérdezzek, nem látszik még ilyen.
Ezeknek a szempontoknak, amit elmondtam, ezeknek az együttese határozza meg, ezeknek most a tervei készülnek, tehát 17 elején leszünk abban az állapotban, 17 első negyed év végére, hogy olyan döntési helyzetet teremtsünk, hogy lássuk, hogy mi az, ami megvalósítható, hogyan lehet forrást rendelni hozzá, és akkor annak az ütémezésében mi az, ami minden érintett szereplő számára elfogadható.
Kicsit közelebb és biztosabb jövő, hogy jön a tél. Van egy speciális téli protokoll a BKK-nál.
Igazat megvolva nem is a BKK-nál van, hanem ezek alapvetően az operátor oldali, tehát már akiktől megrendeli a közszolgáltatást a BKK, ő oldalukon van konkrét felkészülési feladat. Természetesen az összes olyan műszaki intézkedést, ami a buszok megfelelő állapotban tartása, működik-e rendesen a fűtés, olyan folyadékokkal, üzemi folyadékokkal, egyebekkel van föltöltve, amik fagyállóak, ezek mind-mind a szolgáltatóknál vannak. Mi természetesen ellenőrizzük, számon kérjük, hogy megtette ezeket a szükséges intézkedéseket, ha kell, akkor külön kvázi igazoló jelentések be is bekérjük. A BKK ezen az oldalon rendkívüli intézkedéseket nem kell tennie, mert az élet ugyanúgy zajlik. Műszaki oldalon, felkészülés oldalon van komoly feladat. Ami nekünk egy kemény kihívás, hogy télen-nyáron ugyanolyan szinten kell ellátnunk mondjuk az utas tájékoztatást. Ha bármi átépítés van, akkor bizony a kollégáink hajnalban, mínusz 5 fokban, mínusz 10 fokban ugyanúgy ki kell menjenek, és ki kell tudni a táblákra az ideiglenes tájékoztatótak egyébként rakni, ami tényleg őszintén valami emberfeletti teljesítmény. Én emlékszem, amikor a Batthyány téren a hév födémmel probléma volt, és egy éjszaka alatt, este 9-től hajnali 3-ig a teljes környékforgalom szervezését át kellett alakítani, pótlóbuszokat beállítani, hangos bemondókra fölmondani a megfelelő szövegeket. Ennek a szervezése csak azonnal gyors reagálású hadtesteken keresztül valósítható meg, ez jelenleg a BKK keretein belül van, és a kollégák tényleg mindent megtesznek, hihetetlen mennyiségű tájékoztató anyagot készítünk el, helyezünk el. Egy kis érdekes színes ennek a margójára. Szélkámán tér átépítésénél mi azt a stratégiát követtük, hogy fölvállaljuk azt, hogy nagyon sokszor kell változtatni az organizáción, és nem egyszerre lezárjuk az egész teret, és mindenkinek ellehetetlenítjük másfél évre az életét. Tudom, hogy így nagyon sok változtatása, nagyon sok új, mikor, merre, melyik megálló, hol van, többször kellett újra tanulni a teret, de így tudtuk a legnagyobb funkcionalitást megtartani a téren. Viszont ezt nagyon sok tájékoztató anyaggal, molinóval, kiakasztott felületekkel, ilyen műanyag anyagokon keresztül tettük, és a projekt végén külön kiírtunk arra pályázatot, hogy ezeknek a molinóknak az újra hasznosítására kinek milyen ötlete van. Ezek most újra hasznosulnak, kis táskától kezdve ilyen pénzirátartóig. Én szeretem az ilyen kis projektetek is, mert az embereknek a szemléletét formálja, és mutatja, hogy mit jelent egy fenntartható közlekedés, és mit jelent az, hogyha valaki kicsiben hű, akkor remélhetőleg a nagyban is az lesz.
Debóczi Kálmán, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Lauer Richárd. Minden jót, viszonthallásra.